Rádióegyetem. Bevezetés a művészet történetbe. Jelen valóság a művészetben. Rényi András előadása.
Kedves kollégák, akkor a végére értünk ennek a féléves kurzusnak, és ma ilyen, úgy gondoltam, hogy ilyen lezáró jelleggel egy kis távlatosabb dimenziót adnék ennek a gondolatmenetnek. Ha emlékeznek rá, a fél év elején ilyen tudománytörténeti alapozással próbáltam megkezdeni. Tudományos paradigmákról beszéltünk, a stílustörténet, ikonológia és a kép különböző hermeneutikus paradigmáinak a vizsgálatával. És aztán vettük alapul ezt a konkrét művet, és próbáltam néhány dimenzióját megmutatni ennek a egy mű különböző interpretációban, illetve különböző módon föltett kérdéseknél hogyan lehet érvényesíteni ezeket a szempontokat, amit az egyes paradigmák képviselnek. Most egy picit általánosabb összefüggésekre mutatnék rá, és ez összefügg egy további művészettörténeti irányzat vagy paradigma bevonásával a történetbe, amit úgy nevezzünk röviden, hogy recepció esztétikai és recepció történeti paradigma. Tehát a művek befogadásának, illetve a utóéletüknek a bevonása a művekről való beszédbe. Ma arra mutatok egy pár példát, hogy mit lehet csinálni ebből a Vermeer képből az utókor, mi mindent talált meg benne. Sok ilyen példa volna lehetséges, most csak azokat emeltem ki, amelyek a végkonklúzióm szempontjából fontosak. És ez ugye az, hogy talán emlékeznek rá, korábban hosszasan beszéltem erről, hogy a modernitás művészetének a legfontosabb tulajdonsága, és én szeretném ezt az egész barokk korszakot már bizonyos értelemben a modernitáshoz tartozónak tekinteni, abban az értelemben, hogy annak korábban ezt hosszasan elmagyaráztam, elmondtam, most nem ismételném újra a Beltinggel kapcsolatos megfontolásokat. Tehát, hogy amióta a művészet esztétikailag kell, hogy önmagát megalapozza, a műalkotásnak esztétikailag kell magukat megalapozniuk, és az éppen a 17. században válik uralkodóvá, abban a minutumban föllép az igény a művészet önismeretének a tanulmányozására, a művészet önismeretére, a művészet önmagával kezd egyre többet és egyre többet foglalkozni, és ez a sajátosság, az önmagára való folyamatos kölcsönös hivatkozás, úgy szokták ezt nevezni műszóval, hogy önreferencialitás, a művészet önreferencialitása. Ez válik az elmúlt 2-3 évszázad európai művészetének a központi sajátosságává. Tehát a művészet egyre inkább önmagával foglalkozik, és ez egyre inkább önmagára vonatkozó kompetenciákat és ismereteket, tudást, szaktudást és szakértelmet föltételez azoktól, akik hozzányúlnak. A festőművészetről szóló műve Vermeernek maga is klasszikus, gyönyörű példája ennek az önreferenciálatásnak. A festészet, amelyik önmagával foglalkozik, önmaga a jelentőségét, önmaga a tekintét, önmaga a képességeit demonstrálja a saját képén. Most nem megyek bele, mert már korábban beszéltünk, emlékeznek rá, hogy zsánerképe, vagy önarckép, a festő önarcképe, mert voltak éppen a képet lehetne egy szimbolikus önarcképként is olvasni. Akármi is, ha műhelybeli zsáner, ha a festészet allegóriája, vagy a művész önarcképe, mind-mind önreferenciális, mind azzal foglalkozik, amit a művész maga is csinál. A mű azzal foglalkozik, amit ábrázol. A mű maga azt csinálja, amit ábrázol. Nos, ez teszi lehetővé azt, és ez nem véletlenül teszi ezt a művet is különösen értékessé az a utókor számára, hiszen a művészetről magáról van szó. Nagyon sok mintát lehetne, képet lehetne választani ennek a műnek az utóéletében, nagyon sokat híres kép volt, sokat másolták és variálták. Csupa olyan példát választottam, amelyek 20. századiak, és kifejezetten a művészet önreferencialitásáról szólnak. Az első példa, amit megmutatok ezzel kapcsolatban, tehát ugye a festő, aki háttal ül a nézőnek és fest. Egy vicces, konceptuális munka, egy amerikai festő, bizonyos Donald, valójában nem is festő, inkább egy konceptművész, Donald Cylindernek a Vermeer Paints a Picture című sorozata, 12 darab képeslapból áll, ezek manipulált képeslapok, és ugye az a lényegük, hogy a Vermeer képről ismert festő mindig más és más képet fest. Ráadásul ezek a képek, egy párat kikapisztam belőlük, a művészettörténet ismert remek művei. Ez például Rembrandt Reynolds képe Amsterdamból, 1661-ből, nem tudom, mennyire lehet kivenni. Ezen dolgozik a festő. Látszik? Ez egy nagyon híres amerikai festmény. Sir Gilbert Stuartnak a Washington portréja. Ez konkrétan itt. Látjuk egyébként, hogy a képeknek a méretaránya, ahogyan a konceptuális művész beilleszti őket a Vermeeri szövegbe, az nem felel meg a képek valós méretének. Tehát nem azt ábrázolja, mint hogyha ez a festő ugyanezeket a képeket festeni. Láthatólag egy kivágatott nagyítbelit, például kifejezetten a fej lényegesen nagyobb, mint amikor aránya a tényleges képen lenne. Nem beszél, hogy olyan képek is vannak, amelyeknek egyáltalán nem ilyen a formájuk. Ez például Piet Mondriannak a híres Broadway Boogie Woogie-ja. Itt dolgozik rajta a festő éppen. Konkrétan ezen a részén. Látjuk. Picasso. Lehet látni a Andy Warholnak a Marilyn Monroe sorozatából, egy monotípia sorozatból vagyon. Tehát ugye már 60-as években járunk. Itt a jobb oldali figura dolgozik ezen. Jackson Pollock. Hol is van a Pollock? Ez a Pollock. Amerikai abstrakt expresszionizmus az 50-es évek elejéről. Vagy Franz Klein. Szintén Pollock kortárs, amerikai kortárs művész. Na, tehát miről van itten tulajdonképpen szó? Mire használja ki a konceptuális művész a Vermeer eredetit? Ezt a példát egyébként nyugodtan idézhetnénk az úgynevezett appropriation art, tehát a kisajátító művészet címe alatt. Az úgynevezett posztmodern korszaknak, még hát ugye Amerikában 70-es, 80-as évektől számítható ilyennek, kb. A 70-es évek közepéről beszélnek Amerikában posztmodernről. Tehát a posztmodern korszaknak egy tipikus művészi gesztusa, amikor a művész a történelmi hagyományhoz, hogy mondjam, az anything goes-nak az elve szerint, a mindegy, bármit lehet csinálni elve szerint nyúl hozzá. Most nem akarok belemenni az appropriation art-nak az egész bonyolult problematikájába, csak azt akarom ezzel jelezni, hogy a posztmodernben jut el a művészettörténeti fejlődés egy olyan pontra, amikor megszűnik az újdonság varázsa. A modernséget, a modernitást egészen a 60-as évek végéig, 70-es évek elejéig még az az elv uralja, hogy a festőknek, a művészeknek mindig valami újat kell produkálniuk. A művészet fő hajtóereje a már ismerthez képest új területeknek a meghódítása, új koncepcióknak, új formáknak, új stílusoknak a kidolgozása. Az újdonság azonban azért érték, mert föltételezi a réginek, a már ismertnek a birtoklását és az ismeretét. Aki újdonságot akar kitalálni, annak tudnia kell, hogy mi az, ami új. Mi az, ami már, hogy ne találja fel a spanyol viaszkot, ezért minden, a modernitásnak ez az újdonság utáni hajszája, az újítás vágya, a kísérletezés, amelynek az a célja, hogy olyat állítson elő, amit még eddig nem állítottak elő, egy erős historizáló tudattal jár együtt. Azzal tudattal jár együtt, hogy aki újat akar csinálni, annak ismernie kell a régit, azzal lépek be a történelembe magam is, hogy olyat csinálok a történelembe, amit még előttem senki nem csinált. Az újdonság vágya a múzeum fogalmával függ össze. Már korábban sokat beszéltünk, most nem akarok ebbe újra belemenni, de a lényeg az, hogy a múzeumban emlékeznek a stílustörténetnek a múzeumi szekvenciáira, ezt annak idején hosszasan elragoztam, akkor lehet elbeszélni a művészet történetét, hogyha el lehet beszélni az, hogy mikor mi született. És ami született, az miért fontos ahhoz képest, ami már korábban megvolt. És a posztmodernben jut el a művészettörténeti újdonság, a fejlődés folyamata egy olyan pontra, ahol már tulajdonképpen rájönnek a művészek is, a teoretikusok is, hogy tulajdonképpen, hogy gyalogosan fejezem ki magam, nincs új a nap alatt. Minden újdonság megvolt már. Ennél fogva a történelem, mint az újdonságot legitimáló, a hagyomány, mint ami az újdonságot igazolja, elveszíti azt a fajta kötelező, magasztos értelmét és jelentését, ami értelmet ad az újdonságnak, mint történelmi értéknek, és ennek lesz a következménye, a posztmodernnek ez a furcsa, szabad viszonyulása a történelmi művészet-történeti hagyományhoz. Ha egyszer kiderül, hogy már újat nem lehet csinálni, akkor viszont a régivel meg akármit lehet kezdeni. Az appropriation art lényege az az, hogy a művészek minden gátlás nélkül nyúlnak a történelmi hagyomány tetszőleges formáihoz, és bármiből bármit csinálhatnak. Ennek egy példája ez a nem különösebben érdekes, nem különösebben jelentős, de mégis tipikus munka. És a fő tulajdonság miatt, a fő dolog, ami miatt megmutatom, az pontosan az, hogy arra mutat rá, hogy hányféle módon lehet festeni. Mi a festészet? Egy végtelen variációs lehetőség szféra, ahol Mondrian tulajdonképpen játékos, és egyébként nem mindig, mert a 20-es évek elején például ez nem volt annyira játékos, mint inkább tragikus, vagy legalábbis ilyen nagyon komor, fenséges geometrizmusától, mondjuk Jackson Pollock akciófestészetéig, vagy Franz Kleinnak a gesztus festészetéig, ível a lehetőség. Végtelen lehetőség van. Formális. A festészet az tulajdonképpen egy történetileg kialakult, szabad dühöngő. Egy játéktér, ahol bármit lehet. Fermernek a festője, mint ennek a festőnek az örök típusa, az állandó festő. A festő, aki bármelyik korszakban él is, mindig ugyanazt csinálja. Mit csinál? Ecsettel a kezében színeket pingál egy vászonra. És a 12 képes lapból tetszőlegesen csinálhatnánk 24-et vagy 48-at, de az egész művészetörténeti lexikont is megcsinálhatnánk, bármelyik figurát be lehet helyettesíteni ebbe a fermeri mintába. Tehát magyarán és röviden és egyszerűen csak annyi, festeni végtelenségig lehet. A végtelenség lehet. Ez egy közhely, ám de olyan közhely, amely bizonyos értelemben felülírja a művészet történeti hagyományát. A művészet történeti hagyomány és a művészet történet, mint tudomány egyik legfontosabb, legmasszívabb megállapítása, Wölfflinek volt az a híres mondása, hogy nem lehetséges mindent minden korban. A posztmodern üzenete tulajdonképpen az, hogy tulajdonképpen minden korban lehetséges. Pontosabban szóval teljesen érdektelen, hogy mikor mi lehetséges, most bármi lehetséges. Bennünket már nem köt semmiféle trend, semmiféle kényszer, semmiféle történeti hagyomány. Mutatnék egy másik példát. Tehát Vermeer, variációk Vermeerre. Ez egy amerikai festő, modernista festő, aki Vermeer állványa címmel festette ezt a képet, egy festményről van tehát szó, és mit csinál a festő Vermeer állványa? Eltünteti a képről magát a festőt, eltünteti a képről a festményt, eltünteti a modellt, eltünteti az asztalt, és eltünteti a függönyt. Figyelmünket egyetlen tájra koncentrálja, az állványra. Párhuzamba állítható ezzel egy másik, még ma is élő művésznő, Sophie Matisse, aki a Festészet művészete című, a Vermeerével azonos méretű, vagy majdnem azonos méretű festményén mindent megfest, kivéve a festőt, meg a modellt, az élő festőt és az élő modellt. Na mi ezeknek a képeknek a különlegessége, vagy az érdekessége? Miért érdekes dolog ez? Látunk egy festményt, amit abba hagytak, ott hagytak. Hiányzik a festmény mögül a referencia, ami értelmet adott volna ezeknek a foltoknak. Ugye tudjuk a Vermeerről, hogy ezek a kék foltok, amiket a festő a képen fest, nem egyebek, mint a modellnek álló Clio, a történelmi, illetve a hírnév múzsája, fejét díszítő babérkoszorú levelei. Van tehát egy képünk, és hiányzik mögüle a referencia. Most egy pillanatra visszaidézném azt a problémát, amiről többször beszéltünk ennek a félnek a folyamán, hogy milyen módon állítja elő a képeit a festészet. Mit is csinál tulajdonképpen egy fest, amikor valamit lefest? Az a tradíció, amelynek a Vermeer is részese, és amelynek éppen most a 20. században lesz vége, a festészet úgy képzelt el, mint reprezentációt. Mit jelent az, hogy reprezentáció? Miből áll a festészet bűvereje? Mit csinál egy festmény? Megjelenít valamit. Mi az, hogy valamit megjeleníteni? Ez mit jelent? Ugye megjeleníti a festőt, amit éppen fest, megjeleníti a modellt, amit modellt áll, megjeleníti a szobabelsőt, a bútorokat, a tárgyakat, a függönyt. Jelen valóban. Ez emlékeznek, a múltkor hosszasan próbáltam ragozni a függönynek a dramaturgiai funkcióját. Mit jelent, mire való a függöny? Emlékeznek rá, mit mondtam? Mire való a függöny? Megszólítja a nézőt, fölemeli a függönyt, és mintegy, hogy meglássunk, meglessünk, észrevegyünk, tanulj legyünk valaminek, ami megjelenik előttünk. A függöny mindig a megjelenésnek a retorikája, ezt a retorikáját szolgálja. Hogy amit látunk, az nem csak van, hanem mint egy elénk lép, mint egy megmutatja magát, mint egy láthatóvá válik, mint egy, vagy ha nem is mutatja meg magát, de mondjuk rálesünk. Észrevehetjük, megleshetjük. A reprezentáció lényege ez a jelenvalóvá tétel. Mi ennek a szónak a töve? Ugye egy latin szóról van szó, amelynek a töve presence. Így egy nyelvtani szóról beszélünk, egy nyelvtani kifejezésről van szó. Mit jelent ez a nyelvtani kifejezés? Egy igeidőt mond ki. Azt mondja ki, hogy jelen idő. Mit jelent az, hogy jelen? Mit jelent az, hogy jelen lenni? Mit értünk ezen? Egy művészet filozófiai alapproblémáról van szó, szeretném világossá tenni, tehát nem önkényes játékosságról, hanem a művészet lényegéhez tartozó kérdés feltevésről beszélünk. Mi az a jelenlét? Ugye jelennek azt nevezzük, amire azt lehet mondani, hogy itt és most. Mi kell ahhoz, hogy ez az itt és most előálljon? Mi ad a jelenlétnek intenzitást, sűrűséget, jelentékenységet, jelentőséget? Notabene a jelentőség és jelenlét összefüggnek egymással. Mi adja neki ezt a jelentőséget az itt és mostnak? Mi van itt és most? Mi az, ami itt és most van? Ha én azt mondom, hogy itt és most történik valami, tehát tegyük fel, hogy ön itt és most mondja ezt, amit éppen mondott, ez a történés, hogy ön mondta ezt, amit mondott, mitől lesz ez jelenlét? Tehát, hogy ön mondott valamit, és mi, akik hallottuk azt, amit ön mondott, mi itt és most jelen voltunk, amikor ön ezt mondta. Mi a jelenlét? A jelenlét mindenek előtt részvétel, így van. Részesedés, részvétel, ott lét, benne lét, együtt lét. A jelenlét azt jelenti, hogy jelen vagyunk. Jelen lenni azt jelenti, hogy tanúi, részesei, résztvevői lenni annak, ami történik. Ha a művészet reprezentáció, akkor ez valami olyasmit jelent, hogy a művészet mit állít elő? Jelen létet állít elő. Előállítja ezt a jelenlétet. Megcsinálja. Létrehozza. vagy kikényszeríti, vagy fölkínálja. Ugye fölhívnám a figyelmet ennek a szónak az előtagjára, ennek a gyöknek az előtagjára. Reprezentáció, az mit jelent? Miért re? Egy újra előállítás. A reprezentáció az egy jelenlétnek az újra előállítása. Valaminek, ami jelen van, vagy jelen volt, a művészet révén való újra jelen valóvá tétele. Tehát, hogy most nagyon gyalogosan akarnám fogalmazni, de ezt most tényleg tekintsék nagyon gyalogos fogalmazásnak, tehát ez a festő éppen festette ezt a modellt, akkor és ott együtt voltak jelen, különben nem tudta volna lefesteni a modellt, majd jön egy kép, egy festő, aki lefesti őket, amint éppen jelen voltak, és ezzel lehetővé teszi számunkra, akik nem voltunk jelen, amikor ez a festő ezt a nőt festette, hogy most mi is újra jelenvalóak legyünk. Ott, ahol egyébként már nem lehetünk jelen. Elnézést kérek a meglehetősen gyalogos interpretáció. Ez azt jelenti, hogy minden reprezentáció egy prezentáció in absentia. Egy jelenlét, egy újra jelenvalóvá tétele egy távollétnek. Tehát a reprezentáció az egy prezentáció in absentia. Azért szükséges képen reprezentálni, mert valójában nincs jelen. Miért hordja az ember a briefkójában a kedvesebb fotóját, hogy amikor előveszi a fotót, akkor szemlélhesse azt, akit ez a fotó reprezentál, és azért érdemes szemlélnünk a fotót, az illető reprezentációját, mert az illető momentán nincs jelen. Komikus is volna, hogyha az illető szerelmünk jelenlétében a képét kezdenénk el helyette bámulni. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát a kép az egy kép más. A kép az egy helyettesítő jelenlét. Azért van a kép, mert az, amit a kép megjelenít, az, amit a kép helyettesít, az nincs jelen. Azért nagyon fontos ezt az ontológiai összefüggést ilyen világossá tennünk, mert a nyugat-európai művészet nem minden művészet a világtörténelemben, és nem minden kép, még Európában sem minden típusú kép, működik ennek a reprezentációnak, mint modellnek a mintájára. A nyugati kultúra kialakította a képeknek, mint helyettesítő jelenléteknek a kultúráját. És a művészet egész játéka, az a hosszas, órákon keresztül mutogattam ezeket a tromplőjöket a szembecsapására, a természetes felidézésére törekvő mindenféle művészeti trükköket és kísérleteket, mind arra szolgálnak, hogy a művészet eszközeivel, a művészet bűvöletével ilyen helyettesítő, ilyen pótlékokat állítsanak elő. Múltkor elmeséltem a történet, ezek az antik történeteket a festőversenyt emlékeznek, Zeuxis, szőlőszemek, Parázios, függöny emlékeznek. Ez mindig ez a probléma. A madarak azért repülnek rá Zeuxis szőlőszemére, mert nem veszik észre, hogy a festett szőlőszem csak helyettesíti a szőlőszemet, nem valódi szőlő. Zeuxis nem veszi észre, hogy Parázios festett függönye csak helyettesíti a függöny, de nem valódi függöny. Az a képességünk, hogy megkülönböztessük azt, ami jelen van attól, ami nincs jelen, hogy a tapasztalatunk valóságos dolog tapasztalata legyen, és ne valami illúzióé, ez szorosan összefügg a képnek ez a reprezentációs ontológiájával. A modernitás önreferenciális művészete többek között természetes módon ennek a reprezentációs képtípusnak a kritikai felvizsgálatához is elvezet. Ha meg akarjuk érteni, mi volt az absztrakt művészet, hogy milyen irányban gondolkodtak a művészek a 20. században, milyen végtelen sokféle irányban tájékozottak a művészek a 20. században, akkor valószínűleg az első dolog, amire rá fogunk jönni arra, hogy ez a reprezentációs képtípus, amiről most már beszéltem, hogy ez tehát magyarán a valóságot helyettesítő, a valóságos jelenlétet, másodlagos jelenléttel előállító, másodlagos jelenlétet előállító képtípusnak a történeti válsága zajlik a 20. században. Csinál-e a festő valami mást is azon túl, hogy jelenléteket állít elő? Természetesen, félretés ne essék. Az a tény, hogy a festészet jelenléteket tud előállítani, a nyugat-európai festészetről beszélek, tehát magyarán, ugye ez magyarázza részben azt, hogy állandóan a képekkel kapcsolatban állandóan arra hivatkozunk, hogy természet utánzó, természet közeli, vagy természet ellenes, hasonlít, nem hasonlít, természet elvű, vagy ha azt mondjuk, hogy absztrakt, akkor ezzel azt fejezzük ki, ugye, hogy nem természet elvű, vagyis nem hasonlít, vagyis valami olyasmit állít a kép, jelenít meg a kép, amit nem lehet beazonosítani egy jelenlévőként rajta kívül. Tehát akkor, mint olyas valami, amit a reprezentáció logikája felől nem tudunk értelmezni, és ez is a legtöbb ember ilyenkor azt mondja, hogy nem érti az ilyen művészet, hiszen nincs neki referencia, nincs mögötte tárgy, aminek ő a helyettesítő jelenléte volna. A helyettesítő jelenléteket jól tudjuk kezelni, a referenciákat jól tudjuk olvasni, kialakultak a rutinjaink, különböző stilisztikai móduszoknak az olvasásra, hogyha mondjuk valamit impressionista módon jelenítenek meg, arra más típusú módon reagálnak, mint hogyha valamit expressionista módon jelenítenek meg, de mind a kettő megjelenítés, tehát mind a kettő valamiféleképpen ezt a referenciális viszont helyreállítja, és ezért könnyű, kvázi könnyű olvasni. Tulajdonképpen az az érdekesség a 20. századi művészetnek, hogy eljut a festészet önreferenciális vizsgálatának ebben a sok évszázados folyamatában egy olyan pontra a 20. század elején, amikor megkérdőjelezi önmaga értelmét, magának ennek a reprezentációnak a teljes logikáját. Van a 20. századi európai művészetben egy figura, akit lehet, hogy kicsit erőltetettnek fog tűnni ide citálnom Vermeer mellé, de azt gondolom, hogy nagyon logikus, hogyha őt citálom ide. A 20. századi művészet egyik legbotrányosabb figurája volt ő, aki tulajdonképpen az úgynevezett antiművészeti paradigmának, az antiművészetnek a megalapítója volt. A művészet ellenes művészet megalapítója. Marcel Duchampról van szó, akinek a figurája megkerülhetetlen mindenkinek a számára, aki 20. századi művészettel akar foglalkozni. Elsősorban azért, mert Duchamp volt az első tulajdonképpen olyan radikális művész, aki rájött arra, hogy a művészet ilyen önreferenciális természetű, vagyis tautologikus, vagyis önmagával, köldöknézően csak önmagával foglalkozó természetű, és ezért ahelyett, hogy folytatta volna ennek a tautológiának a még kifinomultabb változatainak a kifejlesztését, vagyis az újdonság jegyében való továbbalkotást, rájött arra, hogy magát a tautológiát kell kimondani. Magát az üres beszédet kell kimondani, amit a festészet önmaga számára generál. Azoknak az intézményi kereteknek a vizsgálatára kell figyelni, felfigyelni, amelyek létrehozzák ezt az önreferenciális beszédet, a művészetnek ez az önmagáról való beszédét. Természetesen Duchamp a modernitás kifejlett intézményrendszerét veszi célba. A múzeumot, az iskolát, a művészetről való diskurzív beszédet, a művészethez való szakértői tudást, az a művészettel kapcsolatos szakértői tudást, a művészetet, mint akadémikus, speciális, sajátos szakértelmet, generál és követelő tudást. És ezzel állítja szembe az antiművészetet, amely tulajdonképpen nem más, mint ezeknek a szisztematikus, kulturálisan fölhalmozott szisztematikus tudásoknak a lebontása, a dekonstrukciója, a működésük mechanizmusára való folyamatos, ironikus rávilágítás. Most nem akarok Duchampról egy hosszas elemzést adni, csak azt akarom elmesélni, hogy Duchamp festőként kezdte a pályáját. A 90-as évek elején figuratív képekkel kezdett elsősorban, és aztán a 90-as évek, tehát 10-es évek legelején az egyik legelsőként csatlakozott a kubista mozgalomhoz. Ez a képe 1912-ben keletkezett, egy nagyon híres kép, az a cím, hogy Lépcsőn lemenő akt, és egy figurának a mozgásait, a mozgásritmusát, a mozgásfázisait ábrázolja. Tulajdonképpen Duchamp azt gondolta, hogy ezzel fogja a kubizmusba bevinni az időnek a dimenzióját. Ugye a kubista képek, most nem akarok bemenni a kubizmusba, hogy az mi volt, de ugye ott a tárgyak újfajta reprezentációjáról volt szó. Arról volt szó, hogy hogyan kell a tárgyakat oly módon megjeleníteni a képen, hogy még mindig megjelenítések maradjanak, és mégis stilisztikailag különbözzenek a megelőző, a már kidolgozott különböző impressionista, posztimpressionista és egyéb ábrázolásmódoktól, stilizációktól. Tulajdonképpen a kubizmus egyfajta stilizáció volt, a reprezentáció logikáját azonban nem haladta meg. Majd erre még egy pillanatra majd talán visszatérek, hogy persze meghaladta bizonyos tekintetben meghaladta mindenek előtt a kollázsban, mert a kollázs az egy radikális változás volt a kubizmushoz képest, az analitikus kubizmushoz képest. A lényeg, hogy Duchamp 1912-ben megfestette ezt a képet, ez egy nagyméretű kép, és azon ott, hogy ezzel nagyot dobott, és meglehetősen hűvösen fogadták a társai, a barátai, a művésztársai, lényegében ezzel a képpel megbukott. És Duchamp fura módon, nem ritka ez a művészet történetben, megsértődött ezen. És tulajdonképpen az a tény, hogy megsértődött, ugye ez egy rendkívül tehetséges ember volt, hihetetlenül kreatív, elképesztő intellektuális gyújtóanyaggal felszerelve, de hát úgy látszik, nem volt elég tehetséges festő. És tény és való, hogy a kubista mozgalomban nem volt érdemi befolyása. És a művészettörténeti utókor is erről a kevésbé sikerült művéről, meg az utána következőről ismeri, és nem az ő voltaképpen festői életművét ismerik. Duchamp mérgében, hogy nem sikerült betörni a művészettörténetbe, tulajdonképpen egyik napról a másikra kijelentett, hogy na jó, akkor az egész nem is ér semmit. És tulajdonképpen egy radikális fordulattal lezárta a festett történetét. Retinális festészetnek nevezte azt a festészetet, amelynek a történetét lezárta. Retinális alatt azt kell értenünk, ő legalábbis olyas valamit értett, mint az a festészet, amelyik azon az érzékelő szemen alapul, aki látja azt, ami a képben jelen van. Ugye a jelenlét az azt jelenti, hogy érzéki tapasztalás. Látni az azt jelenti, hogy jelen lenni. A retinális művészet, amelyik mindig a látás tapasztalatát ragadja meg, a pillantás, a képi szuggesziónak a pillanatait, tehát a vizuális észlelésnek a pillanataira játszik rá. Ezt nevezte retinális festészetnek, ezt az egészet egyszer és mindenkorra fölöslegesnek nyilvánította. A módszere egy szélsőségesen intellektuális és kritikai magatartás fölvétele volt. Mit csináljunk egy képpel akkor, ha nem retinálisan fogadjuk be? Ha egyszer a retinális befogadás, a látás szerint való látása a képeknek, az hamis és öncélú tautológia, akkor mit is kéne tulajdonképpen csinálnunk, amikor képeket csinálunk, illetve mit is kéne csinálunk a képekkel? Most erre változatos dolgokat talált ki, és most nem akarok belemenni az egész bonyolult Duchamp-i logikába. Egy dolgot el kell, hogy meséljek, majd erre mindjárt példát is fogok mutatni, de előtt azért elmesélném az olyan readymade-eknek a poétikáját. A readymade Duchampnak a szóhasználata volt, az ő találmánya volt. A ready-made az tulajdonképpen egy olyan használati tárgy, amit a művész többnyire valamilyen áruházban szerez be, mint akármilyen közönséges tárgyat. Ready-made volt az első, ready-made-ek egyike volt egy biciklikerék, ready-made volt a palack szárító állvány, ready-made volt egy hólapát, és ehhez hasonló tulajdonképpen nagyon közönséges köznapi tárgyak. Mit csinál Duchamp ezekkel a közönséges köznapi tárgyakkal? Kiemeli őket abból a hétköznapi életösszefüggésből, ahol a tárgyak a maguk funkcióiban teljesítik a feladatukat, ahogyan a tárgyak általában a mindennapi életben funkcionálnak, az eszközök funkcionálnak. Kiemeli őket ebből az eszközlétükből, és beteszi őket a kiállítóteremben, fölteszi őket egy posztamensre, nevet ad nekik, címet ad nekik, szignálja őket, mint egy műalkotássá nyilvánítja őket. Maga a tárgy, ready-made, ezek plasztikus tárgyak, hétköznapi tárgyak. Ugye a legismertebb példa, ez a ugye nevezetes WC-s csésze, amelyet Duchamp ugye egy párizsi nagyáruházban vásárol, egy porcelánból kiöntött falra szerelhető férfiak számára alkalmas üdítő eszköz, amelyet fejjel lefelé, illetve hátára folytva rak ki, ad neki egy poétikus címet, The Fountain, a kút, ezt a címet adja neki, és egy fiktív néven egy Matt, R. Matt nevű művésznek a fiktív nevével szignálja is. Datálja és szignálja, majd beküldi a New York-i kiállításra, ahol kirakják, és oltári botrányt kell természetesen, mert hát mindenki látja, amit lát. Vagyis mi az, amit csinál? A műtárgyat abból a funkciójából, ami a reprezentációban az ő funkciójából, tehát hogy rajta keresztül valami más, valami, ami nincs jelen, válik jelenvalóvá, megmutatja, hogy ugyanaz van jelen, mint amit a műtárgy egyébként is megjelenít. Egy tautológikus kijelentés. Azonban ez a tautológikus kijelentés két dolgot még ehhez hozzátesz. Az egyik, amit hozzátesz, az az, hogy ebből az következik az, hogy mi a művészet, az elsősorban egy kulturális gesztusnak a dolga, kulturális tételezésnek a dolga. A művészet az, ami rendelkezik a műalkotás kialakult konvencionális jegyeivel. Van neki címe, van neki szerzője, van neki szignója, van neki, és ki van állítva az intézményben, a kiállítóteremben, a múzeumban, és az egész kulturális kontextusban, amit a művészet nevű társadalmi intézményrendszer jelent. Jó kép vagy rossz kép, ilyen stílusú vagy olyan stílusú, ilyen vagy olyan méretű formátumú tematikájú vagy mindegy, vagy semmilyen tematikájú, bármilyen is a műtárgy, ha rendelkezik ezekkel a formális kvalitásokkal, címmel, névvel, alkotóval, dátummal, szignóval, beazonosítható, mint műtárgy, és bekerül ebbe az intézményrendszerbe, úgy kezelik, mint egy festményt, úgy kezelik, mint egy műalkotást, úgy kezelik, mint egy értékes tárgyat, akkor művészet jött létre. Duchamp parodizálja ezt a gesztust, természetesen. De ennek a másik oldala is igaz, hogy a hétköznapi életnek bármely tárgya tulajdonképpen tekinthető azon az esztetikai módon, ahogy egyébként csak a képeket szoktuk, vagy ahogy csak a felkent, felszentelt művészeteket szoktuk tekinteni. Egy majolikába vagy porcánból kiöntött WC-s csészének is van plasztikuma. Ott is van az anyagnak valamilyen mozgása, ott is van valamilyen forma, valamilyen egyensúlyok, valamilyen megformáltsága van a tájnak. A hétköznapi tájakat is nézhetjük művészetnek. Hogy mi a művészet és mi a hétköznapi, ez tételezés dolga. Attól függ, hogy veszük fel a koordinátrendszereket. hogy döntünk, hogy mit fogunk ennek vagy annak tekinteni. Duchampnak nagyon komoly szerepe volt annak a felismerésében, hogy a kultúra az elsősorban közös kódoknak a használata. A művészet ilyen kódoknak a mentén jön létre, és ami a művészetben olyan természetesnek látszik, az valójában egyáltalán nem természetes, hanem ilyen nagyon is bonyolult, komplex kulturális kódrendszereknek a folyamatos működtetésével áll elő. A festészet maga sem más, mint egy ilyen kódrendszer. Mint egy ilyen megállapodott séma, amelyben azok, akik ezen a nyelven beszélnek, megtanulnak beszélni, megismerik ennek a nyelvnek a szabályait, a konvencióit, a szintaxisát, a rutinjait, kialakítják ezeket a rutinokat, és utána szabadon beszélnek rajta. Egyfajta társadalmi társas játék az, amit a művészetnek lehet nevezni. Duchampnak egyébként ez a mániája volt, ez a társas játék, sakkozott állandóan, és az valószínűleg úgy gondolta, hogy a művészet is olyan, mint a sakk. Tehát, hogy van egy bizonyos fajta játéktér, 64 mező, vannak figurák, vannak játékosok, vannak szabályok, és utána vannak játszmák. Minden játszma a szabályok beteljesítése, miközben valahogy meg is újítja, nincs két egyforma játszma. A művészet is valami ilyesmi. Egy variációs játéktér, ahol bizonyos kötött elemekből kell újabb és újabb kombinációkat előállítani. És ahogy a sakkjátszmákban történetében sincs fejlődés, nem lehet azt mondani, hogy az egyik sakkjátszma történetileg korábbi, mint a másik, azért, mert előbb történt, megtörténhetett volna később is, és fordítva. A játék logikája nem írja elő, hogy milyen módon kell a játszmáknak egymás után következnie. Hát a műalkotásokat is fölfoghatjuk úgy, mint csak játszmákat, mint ilyen alkalmazásait bizonyos típusú szabályoknak, és nincs, elveszíti az a fajta történeti dagály a jelentését, amelyben a modernség még önmaga fontosságát, komolyságát mindig igazolni szerette volna. Duchamp volt ennek a bizonyos posztmodern gondolkodásnak az egyik legelső radikális képviselője, abban az értelemben, hogy felfüggesztette a művészetről való gondolkodásban a történeti elemet, vagyis a tekintélyi elemet, vagyis a hagyomány kényszerítő súlyának ezt a nyomatékát, ami nélkül ugye a modernség sem tudott volna lázadni a hagyomány ellen. Ha valaki lázad, az azt jelenti, hogy ellenfélnek tekinti azt, aki ellen lázad. Fölértékeli azt, aki ellen lázad. Jelentőséget tulajdonít annak, ami ellen lázad. A posztmodern nem lázad semmi ellen, a posztmodern szabadon és játékosan kihasznál mindent. Nem lázad, hanem tulajdonképpen szórakozik. Na, most ez egy kis történelmi, vagy kortárs történeti zárójel volt. Valójában vissza akarnék térni a reprezentáció és a művészet problémájára, illetve Duchamphoz. Van Duchampnak egy műve, egy nagyon rejtélyes, furcsa munka, aminek az a címe, hogy Tümö, 1918-ban készült. A címe szó szerint francia annyit jelent, hogy ez egy hiányos mondat, te engem. De sokféleképpen lehet folytatni ezt a hiányos mondatot, és hát vannak mindenféle olyan kísérletek, hogy a Duchampnak Duchamp nagyon gyakran játszott ezzel, hogy ilyen nyelvi tréfákkal, címekkel való különböző, a címekben rejtett különböző sokértelműségekkel elbizonyítsa a nézőt, és újabb játék lehetőségeket nyisson. Tehát te engem 1918-ban, tehát már a Duchampnak az antiműszti fordulata után vagyunk. Már a Ready-Made-eken már túl vagyunk. És Duchamp már javában dolgozik a Nagy üveg című munkáján, amit 1923-ban fog végleg abbahagyni. Ez egy be nem fejezett nagyméretű, én ma úgy fogalmaznám, hogy konceptuális műalkotás, amely szintén a festészetnek a történetével, illetve a festészet létével, a reprezentáció eszméjével számol. Egy nagyon bonyolult mű, most ebben nem fog belemenni, mert egy fél évet kellene róla beszélnem, hogy egy kicsit is közelebb jussunk hozzá. De a lényeg az, hogy a Nagy üveg az párhuzamos a Tümővel, a Tümő úgy is felfogható, mint egy ilyen előkészület a Nagy üvegre. Na, mi ez a mű, és akkor egy kicsit nézzük közelből. Ez egy több mint 3 méter hosszú, és viszonylag keskeny, tehát egy nagyon hosszúkás alakú festményről van szó, olajból, vászonból, de mindenféle dolgok rá vannak applikálva. Na, mi az, amit lehet látni ezen a képen? Hát először is lehet látni itt egy biciklikereket, lehet egy dugóhúzót látni, és egy kalaptartót látni. Ezek Duchampnak a redimédjei. Így néztek ki Duchampnak a valódi redimédjei, tehát ez a bicikli kerék, több verzióban is megcsinálta egyébként. Ez a kalaptartó, és ez pedig a dugóhúzó, amelyet végül is, mint redimédet sose állított ki, de megvolt neki. Van tehát 3 fizikai tárgyunk, valódi plasztikus tárgy, aminek mi a tulajdonsága, hogyha a kezembe veszem? Hát az, hogy jelen van. Hiszen itt van. Tegyük fel, hogy ezt a fotót most úgy fogjuk föl, mint hogyha a tárgyak maguk lennének jelen. Kérdés a következő. Ha ezek a tárgyak jelen vannak, akkor mit csinál a kép ezekkel a tárgyakkal? Mit látunk? Mit lehet leolvasni a képről, amit ezekkel a tárgyakkal csinál? Ezek árnyékok. Honnan látjuk azt, hogy árnyékok? Aha. A dugóhúzó egy nagyon furcsa módon van ábrázolva. Tulajdonképpen oldalról kéne néznünk, ahhoz, hogy ez a dugóhúzó forma előálljon, úgynevezett anamorfikus torzításban kéne látnunk. Tehát például onnan, ahol most én állok. Vagy a másik oldalról. Igen. Anamorfikus torzítás. Mi az anamorfikus torzítás? Ismerjük azt a híres példát, Holbeinnek a Követek című híres festménye. Nincs meg? Nem ismerjük ezt a képet? Kötelező házi feladat. Google, Hans Holbein, a Követek. Na, híres kép. Igen, egy portré, egy kettős portré, a Követek portréja. Ilyen hosszú, elnyúló, ilyen furcsa tárgy, igen. Tehát oldalt kell lépnünk a képtől, és egy bizonyos szögből kell ránéznünk, hogy észrevegyük, hogy az a hosszan elnyúló, anamorfikusan torzított formula tulajdonképpen egy koponya, egy vanitas jelvény, a hiába valóság jelvény, egy allegorikus jelvény tulajdonképpen, amely azonban szembenézetben egyáltalán nem látszik annak, mint amit egyébként oldalnézetben mutat. Tehát egy torz kép. Mire utalhat ez az anamorfózis itt? Miért áll elő az a benyomásunk, hogy árnyékról van szó? Na de az árnyék az miféle reprezentáció? Tehát az vászonra, de mi vetődik rá? A valósan jelenlévő tárgyak árnyéka vetődik. Mi az árnyék? Hogy függ össze az árnyék a jelenléttel? Tehát ha elveszem a tárgyat, akkor eltüntettem az árnyékát is, nem? Mihez tartozik az árnyék? Mi az árnyék? Pontosan szóval mi a vetett árnyék? Ugye vetett árnyékról beszélünk. Mi a vetett árnyéknak a természete? A vetett árnyék az azt jelzi, hogy azért lehet vetett árnyék, mert a dolog, ami az árnyékot veti, az ott van. Az árnyék pont azért olyan, amilyen, mert a dolog, amelyik veti, pont ott áll, ahol áll, és pont akkora, mekkora, és pont olyan, amilyen, hogy pont ezt az árnyékot tudja vetni. Az árnyék tehát a jelenlétnek az indexe. Az árnyék az a jel, amely semmi más nem jelöl, mint a jelenlétet. Annak a dolognak a jelenlétét, aminek az árnyéka. A vetett árnyék mindig annak a dolognak a prezenciáját, a jelenvalóságát nyomatékosítja, amely veti. A művészet történetben ez egy nagyon érdekes megfigyelés, nagyon ritka, a festők túlnyomó részt kerülték a vetett árnyékot. Állandóan fényárnyékai operálnak, de a vetett árnyékot nem szeretik. Mert a vetett árnyékban van valami agresszív. Van valami brutális. Tehát megfesteni egy figurát, és melléje festeni az árnyékot, amit vett, méghozzá ilyen nagyon nyersen, úgy, ahogyan a vetett árnyéknek a karakteres körvonalai érvényesüljenek, az nagyon rontja, túl élessé teszi a prezenciát, túl durvává teszi a jelen való létet. És ezért a festők többnyire kerülni szokták. Persze, vannak mindenféle finom technikák, hogy hogyan lehet érzékeltetni, mintha mégis olyan legyen, de ugyanakkor nem szeretik ezt az éles vetett árnyékot. Mit csinál Duchamp ezzel a vetett árnyékkal tehát? Rávetíti a saját vásznára, mint egy jelölendő azoknak a tárgyaknak a jelenlétét, amelyek egyébként nincsenek jelen. És mik ezek a tárgyak? Az ő ready-made-jei. Úgy is mondhatnánk, egy szimbolikusan átértelmezett tárgy jelenlétét, vetíti, vagy pontosabban szóval a jelenlétének az indexét vetíti rá, vagy festi rá a saját képére. Azt jelenti tehát ez, hogy a kép megidéz olyan tárgyakat, amelyek a képben nincsenek jelen, de amelyekre a kép referál, amelyekre a jelenlétére a kép referál. Na mi van még ezen kívül ezen a képen? Tessék? Aha. Itt van egy furcsa, érdekes jelenség, hogy itt ilyen színes négyzetek vannak egymásra festve, amelyek egyre vékonyabbá, egyre szűkebbé, egyre távolibbá válnak, és mire ide érnek, addigra teljesen egy besötétülnek, majd hirtelen kivilágosodnak. Milyen benyomást kelt ez a rövidülés? Hogy ez elől van, ezeknek hátra vannak. Igen. Ráadásul még annyit kell tudniuk, hogy ez az első, amit itt látunk, ez valójában textilből van. És itt látszik egy gomb, amelyel oda van erősítve a vászonra. A többi festve van, de ez az első, ez textilből van. Igazi, valódi textil. Na, mit látunk még? Itt van egy iránymutató kéz, erre majd még visszatérnék, hogy ez a kéz micsoda. Van egy dolog, amit el kell, hogy meséljek, mert ezt nem tudhatják. Itt van három vonalpár. Itt van egy kéz, amelyik mutat egy fehér lapra. Ezt hagyjuk figyelmünk. Egy fehér lap, látjuk itt? Egy perspektívikusan rövidülő fehér lap, amelyre az új rámutat. A fehér lapnak a sarkaiból 1, 2, 3, 4 vonalpár fut, tart jobbra. A vonalak között az egyik piros, a másik kék. Szemmel láthatólag nagyjából azonos hosszúságúak, de különböző féleképpen ívelődnek. Na most ez a motivum Duchampnak egy másik művéből való, az úgynevezett három stoppás etalon című munkából. Ez is egy konceptuális mű a 10-es évek másik feléből. Tehát valamivel korábbi, mint a tümő. A következőt csinálta Duchamp. Vett három darab, pontosan egy méter hosszú fonalat. Milliméter, pontosan egy méter hosszú fonalat. Ezt a három fonalat egy méter magasból lejtette. A három fonál a földön három vonalrajzolatban állt meg. Ezeket a vonalrajzolatokat Duchamp rögzítette egy üveglapon, itt látszik ezeken az üveglapokon, ráragasztotta ezeket a fonalakat abban a pozícióban, ahol véletlenszerűen előálltak. Három ilyet csinált. Majd ezekből a vonalakból kivágott ilyen fa mérőeszközöket, tulajdonképpen ezek vonalzók, úgy is vannak kialakítva, mint hogy a vonalazók vannak, de olyan vonalazókat, amelyeknek az egyik vége egyenes, a másik vége pedig fölveszi ennek az egy véletlenszerűen kialakult vonalnak a formáját. Három különböző hosszúságú tárgy jön léte természetesen, hiszen a vonalak nem egyforma módon estek le. Egy dolgot viszont lehet róluk pontosan tudni, hogy mindegyik él egy méter hosszú. Tehát egy matematikai azonosság, amelyet a véletlen mégis három különböző alakká alakít át. A három ilyen üveglapot a zsinórokkal, a három faragott, kivágott vonalzót ezekkel a szabálytalan élekkel egy ilyen fa dobozba helyezte el, mint egy ilyen kvázi hivatalos mérő eszközt, mint egy ilyen etalon mércét. Mit demonstrál ez a példa? A szigorú tudományos szabályosság, a pontosan kiszerkesztett geometrikus szabályosság és a véletlen találkozását. A véletlen, amely fölírja, miközben be is igazolja a geometrikus azonosságot. Na, ezt a három cuccot látjuk itt, ide festve három felületként, ugyanúgy, ahogyan itt látjuk a magukat, a tárgyakat, ide festi a bal alsó sarokba, és itt ennek a variációt festi meg, mint a zsinórokból állna, amelyek tetszőlegesen variálják tovább ugyanezt a távolságot. A távolságok pontosan megfelelnek egymásnak, mondom, ez egy-egy méter hosszú, az egész maga három méter hosszú, tehát majdnem milliméterre pontosan megfel az eredeti méreteknek. Borzasztóan ki van a gyalva, zárójeles megjegyzés, emlékeznek a Fermer kép is, hogy ki volt a gyalva. Az aranymetszés szerinti ismétlődő, a két szimmetrikus fél, amely aranymetszés szerint ismétlődik. Tehát nagy gógyival Duchamp kiagyalja, hogy hogyan lehet a szerkesztettségnek és a véletlenszerűségnek valamilyen előállított rendjét előállítani. Ezen kívül még azt csinálja, hogy ezekből a zsinórokból, mint hogyha, hát ezt nem tudom megmutatni, mert nem látszik, talán itt látszik valamennyi belőle. Tehát ezekből a zsinórokból perspektívikusan a tér mélyébe ilyen színes csíkok futnak befelé, különböző vastagságúak, és azokat a színeket variálják, amiket a másik oldalon egymás mögött sorba rakva helyezkednek el, és mindegyik köré ilyen vékony, egészen hajszál vékony ceruzával rajzolt szabályos körök, koncentrikus körök rajzolódnak. Tehát tulajdonképpen ezek a koncentrikus körök befutnak a tér mélyébe. Végig követik ezeket a vékony kis pálcákat. Nem tudom, hogy mennyire érthető. Megint geometrikus elemek, és mi az, ami itt a véletlenszerű? Most a vonalak alakulásának a véletlenszerűségén túl. Hát a szemmagasság, ahonnan pont így látjuk. És ami meghatározza azokat a szögeket, amelyeken keresztül ezek a vonalak befelé tartanak a térbe. Vannak szerkesztési szempontok, szerkesztési elvek, perspektívikus szerkesztési elvek, és vannak véletlenszerűségek, amelyeket minden, a legszerkesztettebb kép is véletlenszerűségként tartalmaz. Ráadásul itt van még egy érdekes dolog, hogy ez a színes, a mélybe tartó, majd mindjárt elmondom, hogy ez micsoda, ugye egy más perspektíva szerint szerveződik, mint ez. Tehát ezek a vonalak itt ennek a fehér lapnak a logikája szerint szerveződnek, ez viszont egy síknek a logikája mentén, térben eltolódik ugyan, és a perspektívikus rövidülés szabályai szerint egyre keskenyebb és egyre mélyebb, még sincs mélysége, mégis inkább síkban tolódik el. Nem ugyanabban a szögben rövidül, mint ahogyan ezek rövidülnek. Úgy tűnik, mintha nem egyetlen egységes perspektívikus rendszer érvényesülni ezeket az abszolút momentumoknak a beállításában. De van benne rendszer. Bolond beszéd, de van benne rendszer. Nem lehet érteni, és mégis logikus. Na, menjünk egy picit tovább. Van itt egy furcsa dolog, nem tudom, mennyire lehet kivenni. Maga a vász, amelyre az egész festve van, föl van hasítva. Itt vannak ilyen ziherejztők benne. Nem tudom, mennyire lehet látni. Tehát a vászon föl van hasítva, és ziherejztőkkel van újra összetűzve. Egy oldalt vetett pillantásból azt is látjuk, hogy az a feketesség, amit az előbb láttunk ebből a fehér labból kiállni, oldalnézetben egy mosogató kefének bizonyul, amelyik a valós térbe nyúlik ki a képből. Méghozzá pont abból a vágásból emelkedik ki, amit a vászonban támad, és amit ezek az iherejesztők fognak össze. Mutatok egy másik képet, egy oldalnézetű képet, és ott még jobban látszik, hogy ez valójában, hogy ezt hogy kell elképzelnünk. Tehát a képnek a síkjából kilép egy klasszik ready-made, egy mosogatókefe. Ám de ez a sötét, tehát ugye szembenézve így néz ki. Egy sík motívumnak látszik. Ám de szembenézetben, itt most éppen egyetlen ponttá sűrűsödik össze, ez a hasítás, amely a kép felületnek, a kép síknak a belső tagolásának tűnik, tehát a kép fölhasításának tűnik, valójában kiderül, hogy ez festve van. Tehát ez egy klasszikus trompe-l'œil effektus. Nem tudom, hogy világos-e. A festő a képsíkra fest egy lukat, nagyon ügyesen, hogy ne vegyük észre, teljesen az a benyomásunk, mintha az egy valódi luk lenne, majd ezt a festett lukat valódi ziherejesztőkkel összetűzi, tehát a tűk valódiak, csak a luk van festve. Majd ebbe a virtuális lukba beleállít egy valós tárgyat, amely kinyúlik a térbe. Megkonstruálja a képnek a képsíkon keresztül ható irányú mélységi tengelyét, amely kilép a képből, meg belép a kép mögé. De ami belép a kép mögé, az trompe-l'œil. Ami kilép a képből, azt meg csak oldalnézetből lehet látni. Mit csinál ez a festő? Mi ez az egész? Mi ez az egész téboly? Az én hipotézisem szerint Duchamp a tűmőben dekonstruálja a festészetet. Ez egy olyan festmény, amely nem ábrázol semmit. Úgy értem, nincs referenciális tárgya önmagán, tudnék a festészeten kívül. Tulajdonképpen ugyan semmit, mint amit Vermeer. De mi a különbség? Úgy hozza létre a festészetnek a játékában, a festészeti beszél nyelvben való, tulajdonképpen összes lehetséges variációnak a rendszerét, mint egy saktáblán az elemeket, mint egy felrajzolván, mint hogyha ez egy olyan saktáblája a festészetnek, amin játszmát nem játszanak. Csak látni a rendszert. Nem tudom, hogy érthető vagyok-e. Olyan festmény ez, amelyik minden eszközt és minden, ugye na, most akkor, hogy egy picit még talán lehet, hogy zavaros, de kicsit a dolgot világosabbá tegyem. Ugye ez az árnyék história. Az árnyék az európai kultúra legfontosabb, egyik legfontosabb, szeretnék egy olyan szót találni, amelyik eléggé pontosan fejezik, hogy mire gondolok, gumimacskája. Egy valami, amin rugózni lehet. Valami, ami hihetetlenül inspirálja, izgatja, foglalkoztatja az embert, állandóan nem tudja átugrani saját árnyékát, állandóan az árnyékkal, mint egy ilyen visszatérő, kulturális metaforával állandóan foglalatosodik és viaskodik és játszik vele. A festészet eredet története, azt hiszem ezt lehet, hogy ezt már korábban elmeséltem, ha igen, akkor elnézést kérek, ha nem, akkor azért mégis elmondom. A festészet eredet története az Plinius elbeszélése szerint ugye Butádész Szikioni fazekas lányához kötődik. Ott tűnik, az történt ezzel a lányjal, hogy volt neki egy barátja, egy szerelme, akit elhívnak a háborúba. És másnap el kell távoznia, be kell vonulnia, és hát nyilvánvaló a történet logikájából, hogy aki egyszer elment, az már nem fog többet visszajönni. És akkor a legenda szerint Butádész, ennek a fazekasnak a lánya, az utolsó éjszaka, amikor még ott van a fiú, egy fáklya segítségével megvilágítja a fiúnak az arcát, és az arcáról a falra vetülő árnyékot körülrajzolja. Miért eredett története ez a festészetnek? Hát azért, mert a kép úgy jelenik meg, mint egy valamikori jelenlét a fiú még jelenlétének, a vetülete, amely a falra kerül, és amelyet a rajz rögzít, állandósít, megörökít. A kép megörökít. Azért örökít meg, mert az, akit meg kell örökíteni, az nem örök. Az eltűnik, azt másnap elviszik, az soha többet nem tér vissza. A lány, aki körülrajzolja a kedvesének az arcát a falon, azért teszi ezt, hogy újra és újra felidézhetővé tegye ezt a jelenlétet, amikor még itt volt. Minden reprezentáció egy prezentáció, egy abszencia, a távol lévő kedves jelenvalóvá tétele. Úgy is mondhatnánk, hogy a lány, amikor művészetet csinál, gyászmunkát végez. A veszteség fölött nyalogatja a sebeit. Azért csinálja a képet, hogy így kárpótolja magát a veszteségért, ami azzal érte, hogy elvesztette azt, akit szeret. Amikor Duchamp árnyékokat fest egy ilyen képre, ezt az antik mesét, és vele azt az egész emberi komplexumot, gumimacskát. Festi oda, mint egy azonosítható jelet, mint egy szájbarágó, evidens, szimpla tételt a képre. Semmi titokzatos nincs ebben a képben. Semmi. Ez nem titok. Ez a lehető legnyersebb és legüresebb beszéd, legszimplább beszéd a festészetnek ezekről a titkairól. A titok jellé van téve, és föl van kenve a vászonra. A trompe-l'œil, beszéltünk róla korábban, emlékeznek, mutattam itt egy pár példát arra, hogy a trompe-l'œilnek ugye az a lényeg, emlékeznek rá, ez egy olyan műfaj, 17. századi műfaj, amelynek a lényeg az, hogy csupa lapos tárgyat festenek egy felületre, hogy becsapják a szemet. Kérem szépen, én láttam ezt a képet Philadelphiában, tényleg a szószoros értelmében működik, mint trompe-l'œil. Hibátlan. Eszem ágában nem jutott volna arra gondolni, hogy ez festve van. De mit csinál Duchamp? Megidézi az európai festészetnek egy tipikus, rutinos, visszatérő gumimacskáját, a trompe-l'œilt. Az is egy gumimacska. A képségből kiálló tárgy mit jelöl? Mire szolgál? Mit nyomatékosít? Azt nyomatékosítja, amit mindenki, aki a képpel valaha is kapcsolatba került, aki képekkel kapcsolatba került, mindig újra is olyan problémaként észlel, hogy hogyan viszonyulok én az én fizikai testi jelen valóságomban ahhoz a festett képhez és annak a világához, amelybe be kéne lépnem, vagy ahonnan ki kéne jönnöm. Velázquez, a múltkor beszéltünk a Las Meninasról, juthat eszünkbe. A képből kifelé lógó palackmosó ugyanazt a funkciót tölti be, mint a képből kifelé tekintő festő. A festő kifelé tekint a képből, és engem, a nézőt talál el. Azt kívánja tőlem, hogy én, mint néző, pozícionáljam magam a képen belüli világhoz, a tükörhöz, és most nem ragoznám tovább. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a kép kommunikál a külvilággal. A kép egy sík táj, de kommunikál azzal a világgal, amelyik előtte megjelenik, és amelyik önmagát keresi benne vissza. Az egész játék a tükörrel csak akkor értelmes a Las Meninasban, hogyha belekombináljuk azt, hogy a képnek van egy előtere is, amit a kép maga nem ábrázol, de mégis megjelenít. Nem tudom, hogy világos. A festmény, a Las Meninas, benne engem, mint nézőt is megjelenít ebben a képben, bele vagyok a képbe kalkulálva, bele vagyok a képbe építve, megjelenít engem, mert ugyan nem vagyok jelen, és mégis bele vagyok a képbe komponálva. Látom magamat, noha egyébként nem tükröt látok. Nem tudom, hogy érthető ez. A festészetnek ez egy gumimacskája. Egy visszatérő játék. Na, a tűmőben tulajdonképpen annyi történik, hogy Duchamp az európai festészet összes gumimacskáját végigjátsza. Vegyétek már észre, hogy amikor festészetről beszéltek, meg festészetet néztek, meg festészetet élveztek, mindig csak ugyanazokat a rugókat játszátok. Ugyanarra rúgóra jár. A legjobb poén egyébként a képben szerintem ez a színminta. Ennél zseniálisabbat nem tudok elképzelni. Mi ez, amit ábrázol? Színminták. Ahogyan egy szőnyeg boltban, vagy egy függöny boltban, vagy egy tapéta boltban az ember egymásra mögé rakott színeket most, hogy melyiket válassza ki. Mit csinálnak a festők? választanak a színmintákból. Nincsenek színek, csak minták vannak, csak kódolt választék van. Azt lehetne mondani, hogy a tümő azt úgy ábrázolja a festészetet, mint egy ilyen mechanikus gépezetet, amely magától rugózik. Nem tudom, hogy érthető-e. Van benne tér, van benne sík, van benne tromplő, van benne árnyék, van benne ontológia, van benne forma, minden van benne. De mi az, ami nincs ebben a képben? Ebben a képben nincs világ. Nincs világ. Se ember, se természet, se valóság, se meggyőző erő. Nincs benne jelenlét. A jelenlét előállításának teljes gépezete prezentálva van nekünk, anélkül, hogy a jelenlét, mint evokáció, mint élmény, mint tapasztalat, mint tudás, mint az, amit a művészettől várunk, az benne volna. Ellenművészet. A művészet fecsegése, mint fecsegés. Azt gondolom, hogy egy remek mű a maga módján Duchampnak ez a munkája, egy intellektuális remek mű, és mint ilyen tulajdonképpen méltó párja Vermeernek. Vermeer se csinált mást. Mint emlékeznek, végigjátszottuk, most nem ragozom újra azt a sokféle játékot, amit a művészet tud játszani. Én azt gondolom, hogy a művészettörténet tudományához, és akkor ezen a ponton befejezzük, és még csak egy bevezetés a művészettörténet tudományában nevű óra lenne, ezzel fejezném be. A művészettörténet tudományához ennek a tapasztalatnak a tudása is hozzátartozik. Nem tehetünk a 21. század embereként úgy, mint hogyha ez nem előzné meg a mai tudásunkat. Mint hogyha ez nem volna része a mai tudásunknak. A művészetről való gondolkodás, a művészet történetéről való gondolkodás nem tud úgy tenni, mint hogyha nem volna köze ezekhez a kérdésfeltevésekhez. Akármilyen korszakkal foglalkozunk, akármilyen kultúra, akármilyen régi tárgyaival foglalkozunk, nem tehetünk úgy, mint a 21. század emberei, mint hogyha a 19. században élnénk. És a művészettörténészt fenyegető egyik veszély az az, hogy úgy tesz, mint ehhez neki, mint történésznek nem volna köze. Óvnám önöket ettől a rövidre zárt történeti szemlélettől. És köszönöm meg egyszer a figyelmüket.
Elhangzott Rádióegyetem. Jelen valóság a művészetben. Rényi András, bevezetés a művészet történetbe. Az ELTE BTK-n 2010. május 13-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.